A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A Trend FM és a China Media Group Ezerarcú Kína című műsorában ma este először arról lesz szó, hogy az online turizmus népszerűsítik a járvány idején Kínában. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy trendi manapság Kínában a han népviselet. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Az online turizmus népszerűsítik a járvány idején Kínában. A COVID-19 járvány idején az internetes technológiák fejlődésének köszönhetően az online turizmus egyre népszerűbb Kínában. Például a Chengdu-i Panda Kutató Központ élő közvetítést indított a Taobao platformon, és a számos aranyos panda rengeteg internetezőt vonzott. A Douyin rövid videó platform első alkalommal indított élő közvetítést a világűrből a földre, és a 600 éves tiltott városból először volt online élő közvetítés a tavasz szépségéről. A Kínai Nemzeti Múzeum és Tartományi Múzeumok által indított felhő tavaszi utazás élő közvetítést 10 millióan látták. Április elején a kínai Qingming ünnep idején a Tiltott Város Múzeum, a Xinhuanet.com, a Yangshiping, a Douyin, a Tencent News-on és más webes platformokon keresztül 3 élő közvetítést is tartott. Idén január 25-én a múzeum ideiglenesen bezárt a járvány miatt. Ezután első alkalommal elindították élő közvetítésüket a tavasz szépségéről. Reméljük, hogy a nézők interneten keresztül belépnek a tiltott városba, ahol érezhetik a tavasz és az építészet közös szépségét, ugyanakkor megismerik a tiltott városban rejtőző, kiváló hagyományos kínai kultúrát is, mondta Wang Xudong, a Tiltott Város Múzeum vezetője. Az élő közvetítés idejét és útvonalát gondosan megtervezték. Április 5-én 10 órától 12 óráig volt az első élő közvetítés az útvonal, a Wumen kaputól a Taihe csarnokig haladt, utána a jobboldali kapunát vezetett a Xinning palotáig. Aznap 16 órától 18 óráig volt a második élő közvetítés, az útvonal pedig a nyugati Hua kaputól indult a Wuying palotába, a Wumen kapu kiállító terembe, a Wuhena palotába és a Ningshouhuan palotába. A harmadik élő közvetítés április 6-án 8 órától 10 óráig tartott, az útvonal pedig a Wumen kaputól indult a központi tengelyen fekvő 3 csarnokba és a keleti 6 palotába vezetett. A Tiltott Város Múzeum nyilvánosságáért felelős munkatárs, aki egyébként az oktatási osztálynak is a képviselője, elmondta, hogy a múzeum általában 8:30 és 17 óra között tart nyitva, viszont az élő közvetítések során a webes nézők gyönyörködhettek a nyitás előtti és zárás utáni látványokban is. A három útvonal átfogóan bemutatta a múzeum szépségét. Minden élő közvetítésben 2 munkatárs vett részt, mint idegenvezető. A munkatársak jól ismerik a múzeum jellegzetes helyeit, és így a közönségnek bemutathatták az épületek részleteit, és mesélhettek az ereklyék történetéről is. Az élő közvetítés során az idegenvezetők néha kérdéseket tettek fel az internetezőknek, és egyébként internetes linkek is fokozták az interaktivitást. Statisztikai adatok szerint az április 5-én délelőtt zajlott élő közvetítést egyedül a Douyin platformon több mint 100 millióan nézték. A 2 napon a többi webes platformon keresztül a nézők száma meghaladta az 50 milliót. Zhuang Qianging asszony, aki a kulturális utazás rajongója, gyakran látogat múzeumba. A járvány idején országszerte bezártak a múzeumok, a Tiltott Város Múzeum rajongójaként természetes, hogy nézte az élő közvetítéseket, és az eseményre visszaemlékezve a következőket mondta.
A járvány idején több múzeum is folytat élő közvetítéseket, a Tiltott Város Múzeum is, nagyon izgatott voltam. Összesen 6 órányi programjuk volt 3 nap alatt, korábban nem hallott dolgokról meséltek, a központi tengelyen kívül több útvonalat megmutattak. Gyönyörködtem az ősi épületekben és a virágokban, hallottam a különböző építészeti stílusokról és építményekről, láttam olyan részleteket, amelyeket korábban nem vettem észre, sokat tanultam. Remélem, hogy jövőre több ilyen élő közvetítés lesz a kiállításokról a Tiltott Város Múzeum rajongóinak.
Mondta el Zhuang Qianging asszony. A 600 éves Tiltott Város első élő közvetítése nem csak virtuális utazásra vezette az internetezőket a Tiltott Városba, ennél is fontosabb, hogy a technológia segítségével a Tiltott Város kapuja nyitottabb lett. A járvány idején nem csak a Tiltott Város Múzeum, sok más híres múzeum is beindította az online turizmust. Néhány magas szintű kiállítást a kurátor személyesen mutatott be, és az érdeklődő közönség a kiállításokat minden korlátozás nélkül megnézheti. Az otthoni tartózkodás alatt Zhuang Qianging asszony A Duoin alkalmazáson keresztül nézte a Guangdong Tartományi Múzeum az Európai Festészet 500 éve című kiállításának élő közvetítését. A kiállítás az amerikai Indianapolis Museum of Art kiemelkedő európai festményeinek nemzetközi vándorkiállítása, amelyen a 14. és 19. század között készült, gondosan kiválasztott 60 művet mutatnak be, köztük Rembrandt, Monet és Gauguin mesterműveit is. A tervek szerint a kiállítás idén januártól májusig tartott volna, de a járvány miatt februárban bezárt a múzeum. Hogy a kínai közönség megértse és gyönyörködjön az európai festészet ezen kincseiben, a Guangdong Tartományi Múzeum áprilisban 5 online közvetítést szervezett. Az élő közvetítések hatalmas sikert arattak. Zhuang Qiangyin asszonynak is nagyon tetszettek.
A Guangdong Tartományi Múzeum az Európai Festészet 500 éve című kiállításának élő közvetítése a múzeumi élő közvetítések új szintjét valósította meg. Növelte az interakciót és a szórakozást, gondosan előkészítette az elmagyarázott tartalmat. A festményekről szólva több képet iPad-en osztottak meg, látható volt az alkotó életrajza, más művei, összehasonlíthatók a lefestett helyeket, az ugyanott készült fényképekkel, és adtak egy linket is, amellyel utánozni lehet a festményeken látható embereket. Nagyon remélem, hogy a jövőben több élő közvetítést szerveznek, amelyek különböző tapasztalatokat hoznak.
Mondta el Zhuang Qiangyin asszony. A 28 éves Zhou Tse a Douyu platformnál dolgozik. A vállalat székhelye Wuhan városban van. A járvány kitörése után a munkacsoport 6 tagja Wuhanban és Pekingben volt. Ekkor vetették fel a felhő alapú turizmus gondolatát, valamit ugyanis akartak tenni, hogy bemutassák Wuhant a járvány idején. Zhou Tse és munkatársai online tárgyaltak és dolgoztak, valós idejű képeket tettek fel a wuhani nevezetes épületekről az élő közvetítő platformra. Február közepétől április közepéig a Douyu platformon keresztül nézhették a wuhani polgárok a város jól ismert Yangtze hídját, a sárga daru tornyot és a wuhani egyetemen a cseresznyevirágokat, ahogy a képek a télből szép lassan tavaszra változtak. A cseresznyefák virágzásakor a CCTV News és tucatnyi platform közösen indított 10 napos felhő cseresznyevirág megfigyelő rendezvényt a Wuhani Egyetemen. Így nem csak a kínaiak, de az egész világ internetezői otthonról élvezhették a cseresznyevirágok szépségét. A világhírű tibeti palota első alkalommal tartott élő közvetítést a Taobao webes platformon, és az izgalmas képek egy órán belül több mint 1 millió nézőt vonzottak. Ez megegyezik a palotába tavaly látogatott összes turista számával. A Feicu idegenforgalmi platform több ezer online turisztikai programot indított, amelyeknek több mint 30 millió nézője volt, és az élő közvetítés több mint 30 országot és régiót érintett. Egyrészt tehát az online turizmus gyorsabban növekszik, és szélesedik a tematikája is. A múzeumok látnivalók utazási élmények megosztása széles tömegeket ér el. Másrészt az online forma teljesen új élményt hoz, összehasonlítva a hagyományos utazás zsúfoltságával, az online élő közvetítés több millió vagy akár 10 millió embert is képes fogadni, és egyáltalán nem érezni a zsúfoltságot. Amikor az idegenforgalmat felfüggesztették, az online turizmus töltötte meg az iparágat gazdag tartalommal. Ezzel kapcsolatban Feng Rao, az ismert kínai utazási weboldal, a Mafengvo Turizmus Kutató Intézet felelőse a következőket mondta.
Az idei különleges időszak súlyosan sújtotta az idegenforgalmat, és az online turizmus tűzoltóként fontos szerepet játszik. Az online turizmus nyilvánvalóan segíti a látnivalókat. Nagyon nagy lehetőség van rá, hogy a belföldi turizmus visszapattanjon. A városi és vidéki lakosok közt nemrég készített felmérésünk eredménye szerint a válaszadók több mint 71%-a azt mondta, a járvány után ismét utazni fog.
Feng Raót, a Mafengvo Turizmus Kutatóintézet felelősét hallották. Az online turizmus népszerűsítése nem csak a turisztikai szakemberek szorongását enyhíti bizonyos mértékig, hanem hasznosabbá teszi az online utazási platformokat, és lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy megismerjék a turizmus másik oldalát. Úgy tűnik, az online turizmus a jövőben egyre fontosabb szerepet játszik majd az idegenforgalomban.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy trendi manapság Kínában az ősi Han népviselet. Idén januárban, amikor Yang Na előadást tartott a Pekingi Divattechnológiai Intézetben a hagyományos Han népviseletről, amely a kínai Han nemzetség hagyományos ősi viselete, rájött, hogy megváltozott az emberek hozzáállása a Han népviselethez. Az ősi viselethez kötődő népviselet divat bemutató próbán egy másik tanárnő pedig azt mondta Yangnának, hogy egy Han népviseleti bemutatót sokkal nehezebb megcsinálni a szokásos divat bemutatóknál. A tervezőknek és a modelleknek meg kell ugyanis érteniük mind a ruhákat, mind a ruhák hátterében lévő kultúrát. A hozzáállásnak ez a változása meglepte Yangnát. 20 évvel ezelőtt ugyanis, amikor Yangna divatbemutatót tanult az iskolában, a tanárok és az osztálytársai úgy vélték, hogy az ősi kínai népviselet bemutatása a legegyszerűbb. Yangna szerint az ősi viselethez való hozzáállás változása bizonyos mértékben az emberek Han népviselet iránti megértésének növekedését, illetve a hagyományos kultúra tiszteletben tartását tükrözik. A mai Han népviselet nem csak kevés ember hobbija, hanem már-már kínai kulturális szimbólummá is vált. Yangna szerint a népviselet megítélésének változásához körülbelül 20 év kellett. A 2016-ban szociológiát tanuló Yang írt egy könyvet a Han népviseletről, a Hanfu visszatérése címmel, amely szisztematikusan elemzi az elmúlt 20 év Hanfu mozgalmának alakulását. A Hanfu mozgalom 2003-ban indult. Pontosan 2003. november 22-én Wang Letian egy népszerű tévésorozat főszereplőjének ruhája alapján testre szabott Han népviseletben sétált az utcán a közép-kínai Zhengzhou városban. Sokan megbámulták, sőt valaki a tömegből rá is kiáltott: "Te japán, kimonót viselő japán!" Ezt követően az emberek és a média is felfigyelt a Han népviseletre. A hagyományos ruhák iránt rajongók később a Han népviselet napjának nevezték ki november 22-ét. Akkoriban már sokan érdeklődtek a Han népviselet iránt, de nem merték az utcán is viselni. 2006-ban Yangna egy online fórumon ismerte meg a hagyományos Han viseletet, amely lenyűgözte, és a következő 2 évben teljesen a rabjává vált. Akkoriban szinte mindenki megfordult az utcán a Han viseletbe öltözöttek után, ezért nem akartam odakintre felvenni, mondta. Akkor jött meg a bátorság, amikor Nagy-Britanniában tanult, és egyszer egy rózsaszínű Han népviseletben ment el egy partira, ahol mindenki odáig volt érte és dicsérték, hogy milyen gyönyörű. Wu Xiaobo üzleti író szerint manapság egyre kevesebben szégyellik, sőt a fiatal generáció egyenesen büszkén viseli a Han népviseletet az utcán is. Wu Xiaobót hallják.
A mai Kínában a Han népviseletnek 3 millió rajongója van, az átlagos életkoruk 18 és 24 év közötti. A kézzel hímzett Han népviselet ára 8000 és 20000 yuan között változhat. A 60-as és 70-es években születettek, valószínűleg emlékeznek még rá, hogy amikor megkaptuk az első fizetésünket, az első dolgunk valószínűleg az volt, hogy elmentünk az áruházba, és szép öltönyt vásároltunk magunknak, annak jeleként, hogy modern, felnőttek lettünk. Jelenleg egy lány inkább Han népviseletet vesz a fizetéséből, hogy megmutassa, ő is büszke kínai.
Wu Xiaobo üzleti írót hallották. A furcsa bámulások, illetve az ellentmondásos közvélekedés miatt a Hanfu mozgalom nehezen indult be. Yangna szerint az első támogatók, az első rajongók túlnyomó része városi marginális csoportokból és külföldön érő, külföldön tanuló kínai egyetemi hallgatókból állt. Azért lelkesedtek a Han népviselet iránt, mert azt remélték, hogy ezen keresztül találják meg helyüket a társadalomban. De természetesen voltak olyanok is, akik a hagyományos kínai kultúra fellendítésére törekedtek, vagy egyszerűen csak érdeklődtek a népviselet iránt. 2003-at, vagyis a Hanfu mozgalom első évét követően már az egyetemeken is alapítottak Han népviseleti klubokat, és amikor rendezvényeket szerveztek a Han népviselet témájában, meghívták a média képviselőit is. Ezt követően a Han népviselet forgalmazóinak száma is elkezdett lassan növekedni. Yangna úgy véli, hogy az ősi Han viselet korai népszerűsítésében komoly szerepe volt a kereskedőknek. A statisztikai adatok szerint 2009-től kezdve a Taobao online vásárlási platformon a Han népviselet kereskedőinek száma gyors ütemben kezdett növekedni. 2018-ban számuk már 815 volt, és becslések szerint az egyre divatosabb ősi viselet piaci forgalma már megközelíti az 1 milliárd 100 millió yuant, mondta Luo Zhenyu, az IGET nevű online tanulási alkalmazás alapítója az év elején egy előadáson. Most őt hallják. 汉服这个领域其实没有什么好
2019-ben a Taobao néhány han népviselet kereskedelmével foglalkozó üzlet értékesítése meghaladta a 100 millió yuant. A legnépszerűbb üzlet 400 millió yuant forgalmazott egész évben. A vásárlók többsége fiatal. A han népviselet kínai kulturális szimbólummá vált. Másképp hogyan magyarázzuk ezt a jelenséget?
Ló az Enyút, az IGET nevű online tanulási alkalmazás alapítóját hallották. 2018-ban egy sor rendezvény volt az első kínai népviselet napja alkalmából, ami nagy esemény volt a han népviselet szerelmesei számára is. Még inkább említésre méltó, hogy a rendezvények kezdeményezője a Kommunista Ifjúsági Liga központi bizottsága volt, ami azt jelzi, hogy Kína hivatalosan is támogatja a han népviselet újjáéledését. Ugyanabban az évben Liang Zhenying, a hongkongi különleges közigazgatási terület egykori vezetője szintén han népviseletben vett részt a 7. hongkongi kínai népviselet fesztiválon, és az ott tartott beszédében elmondta, hogy az elegáns ruha nem feltétlenül csak öltönyt és nyakkendőt jelent. A kormány hivatalos támogatása mellett az internet is fontos szerepet játszik a han népviselet népszerűsítésében. A hanfu mozgalom az utóbbi években fokozatosan áthelyezte működési bázisát az internetes fórumokról a TikTokra, illetve a Bilibili elnevezésű rövid videókat megosztó platformokra. A TikTokon a han népviseletre rákeresve láthatjuk, hogy a kapcsolódó videók általában több mint 1 millió lájkot kapnak. A han népviseletet bemutató Han Shang Hualian nevű fiúk 7 hónappal ezelőtt indult a TikTokon, és mára több mint 23 millió lájkot és több mint 2 millió követőt szerzett. Manapság az emberek egyre toleránsabbak a különféle kulturális formák iránt, ami jó feltételeket teremt a han népviselet terjedésének, illetve fejlődésének. Emellett már a felnőtt, az 1995 után született úgynevezett Z-generáció, akik képesek anyagilag is megengedni maguknak azt, amit szeretnének. A han népviselet az önkifejezés egyik formája, amely tökéletesen megmutatja az egyes fiatalok egyéniségét, és ez óriási lökést jelentett a han népviselet népszerűségéhez. Mivel az emberek úgy általában egyre jobban elfogadják, a hanfu mozgalom résztvevői, támogatói és a kívülállók is egyaránt esztétikai szempontból kezdtek a han népviseletre tekinteni és felhagytak a korábbi vitákkal. 2019 végén született egy új koncepció is. A han népviselet és a nyugati öltözék fúziója, különösen a ruhadarabok kombinációja szempontjából, például divatos kézitáska, farmer nadrág a han népviselethez, vagy korszerű anyagokból és motivumokkal készült han népviseletek, hogy az öltözék mindennapi viseletté válhasson és beilleszkedjen a modern környezetbe. Liling, a han népviselet egyik rajongója, több összejövetelt is tartott a barátaival, például Harry Potter témájú tea délutánt. Ezen minden résztvevő han népviseletbe öltözött, de a ruhák színkombinációja összhangban volt a boszorkány és varázslóiskola jellegzetességeivel. Mély benyomást tett Lilingre, hogy néhány évvel ezelőtt Japánba utazott, ahol éppen juharfalevél szezon volt, és sok japán lány kimonóba öltözve ment Kiotóba fényképezkedni. Li han népviseletben járkált a japán utcákon, és sok japán ment oda hozzá, megkérdezték, hogy milyen ruhát visel, és dicsérték a viseletet. Nagyon egyedi élmény volt, mondta. Láttam egy másik kínai lányt is, aki szintén han népviseletbe öltözött, és 4-5 japán nővel együtt fényképezkedett. Szerintem az az elegancia és színkombináció, melyet a ruháink keresztül bemutatott, egyáltalán nem volt rosszabb, mint a japán kimonóé, tette hozzá Li. A YouTube-on több mint 20 millió követővel rendelkező Li Zikui szintén a han népviselet rajongója. Általában han népviseletben jelenik meg a videóiban, és ezzel az emberek egyszerű vidéki élet iránti vágyának szimbólumává vált. A han népviselet nagyon érdekes. Ha felszínesen nézzük, csak egy gyönyörű ruhadarab, de ha hajlandóak vagyunk mélyebben megérteni, akkor viszont rengeteg tudást és sok örömet kapunk, mondta Liling.
Ezerarcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért mára az Ezerarcú Kína című műsorba, de remélem, hogy holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is kívánok további szép estét. Lakatos Lászlót hallották.